Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
15 évvel ezelőtt csatlakozott Magyarország 9 másik kelet-európai állammal együtt az Európai Unióhoz. Hogy állunk most a másfél évtizeddel ezelőtti állapotokhoz képest, például a munkavilágában, ha már a munka ünnepével esik egybe az integráció időpontja is. Hamarosan erről hallhatnak. De előtte egy kis számvetés az elmúlt 15 évről Gyévai Zoltánnal, a Bruxinfo főszerkesztőjével.
Még elkövethetjük azt a hibát, hogy rövidtávú érdekeket, vagy rövidtávú szempontokat teszünk figyelembe, vagy aktuális helyzetet, ami nem feltétlenül rózsás, vagy pedig hosszú távon értékeljük ezt a folyamatot. Én úgy gondolom, hogy a bővítés az bejött mind a régi Európai Unió számára, mind pedig az újonnan csatlakozó országok számára, tehát 10 ország csatlakozott is, ugye később 2007-ben Románia és Bulgária is. Tehát én azt hiszem, hogy a mérleg, ha nem is csak pozitív, de alapvetően mindent összevetve szerintem pozitív, különböző okok miatt, hogy ezeknek az országoknak, tehát amelyek csatlakoztak akkor azért szerintem olyan például, csak hogy egy példát említsek, olyan pénzügyi transfert jelentett az Európai Uniós tagság, amiről az Európai Unión kívül csak álmodozni tudtak volna, és ami talán nem is fontos azért, hogy mégis csak egy olyan közösségbe kerültek, legyen szó értékközösségről, és nem csak érdekközösségről, amely sok szempontból stabilizálta és megvédte őket.
Mik voltak a célok 2004. május 1-én? Mert ugye Magyarországon az volt a vélekedés, hogy Isten igazából mi már a 90-es évek végén is csatlakozhattunk volna a közösséghez, aztán mindig csak várakoztattak, a parkolópályára helyeztek.
Valóban volt ugye egy kis kapu, még a 90-es évek elején, 92-93 idején, amikor elterjedt volt, és különösen akkoriban Németország támogatta ezt az elképzelést, hogy csinálnak egy gyors uniós bővítést, akkor ugye Csehországon, Szlovákiában nem valósult meg alapvetően, Lengyelország természetesen benne volt, éppen azért nem valósulhatott meg, mert Lengyelország akkor még annyira el volt maradva az uniós átlagtól számos szinten, a szempontból, hogy ezt végülősektől eltekintettek. Nyilvánvalóan Németország támogatta volna talán ezt, ennek a költségét is készlet volna megfizetni, és emlékezett még ezeknek az országoknak a német újraegyesítésben játszott szerepére is, de más országok, és már akkor is jellemző volt ez elsősorban arra, más országoknak az Európai Uniós bővítéséhez, keleti kibővítéshez fűződő érdekei nem voltak azonosak mondjuk Németországéban.
Kinek volt fontosabb, hogyan látni 15 év elteltével ez az uniós tagság, a nyugatiaknak vagy a keletieknek?
Ezt nem lehet megmondani alapvetően, de szerintem, ha belegondolunk, a Nyugat-Európa nagy része az Európai Unió tagja, és most már Közép- és Kelet-Európának a jelentős része is, akkor azért úgy gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy az Európai Unió számára fontosabb, vagy pedig egy ország, amelyik az Európai Unióhoz csatlakozik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mindig egy ország jobban jár, azaz egy ország jobban jár, mint maga a közösség. Ugye, hogyha csak összehasonlítjuk a nagyot a kicsivel, tehát hogyha mondjuk, vegyük Szlovákia példáját, nyilván Szlovákia nem lett volna az Európai Unió tagja, az Európai Unió nem annyira érezte volna meg, hiszen Szlovákia számára ég és föld különbség. De ugyanez érvényes egyébként Magyarország számára is. Az más kérdés, hogy esetleg, és ez egy érdekes szempont, azért lehet vitatkozni, hogy vajon a 2004-ben, a 2004-es csatlakozáskor, vajon nem voltak-e túlzott várakozások, illúziók, nem tapadtak-e az akkori Európai Unió csatlakozáshoz. Én azt hiszem, hogy egyik probléma, ami a későbbiek során jelentkezett, nem csak a kizárólagos probléma az volt, hogy esetleg túlzottan nagy várakozások voltak a közvéleményben. Sokan úgy gondolták, hogy egyfajta eldorádóval lépnek be, miközben az Európai Unió is hangsúlyozza, nem a bővítés miatt egyébként, válságok korszaka, nagyon turbulens időszakba lépett, válságok, párhuzamos válságok sorozatát kellett, hogy elszenvedje. Pont a 2004-es bővítés óta, amiért a bővítés szerintem csak nagyon korlátozott mértékben felelős.
Akkor milyen válság volt éppen 2004-ben?
Ugye felejtsük el, hogy 2004-ben, ugye akkoriban mentek már tárgyalások javában az Európai Unió új szerződéséről, amit aztán végül csak jóval később sikerült elfogadni, és 2005-ben, tehát rögtön, ahogy ezek az országok 2004 májusában beléptek, 2005-ben Franciaországban és Hollandiában népszavazáson, referendumon buktatták meg ezt a szerződést. Ebben egyébként közvetve magának a bővítésnek, a bővítéshez fűzött, kapcsolódó félelmeknek is szerepe volt, különösen Franciaországban, ahol igazából az egész kampányt a lengyel vízvezeték szerelő, olcsó lengyel vízvezeték szerelő ettől való félelem hatotta át. És ezt sokan kihasználták akkoriban. Tehát én úgy gondolom, hogy már a bűtésnek ilyen szempontból volt már abban is szerepe. Ugye az Európai Unió akkor egy alkotmányos, úgy tetszik, egy szerződéses válságba került. Ez volt az első kifejezett jelzés, ha úgy tetszik, az Európai Uniós polgárok részéről arra, hogy valami nem stimmel, valami probléma van. Aztán ugye a következő válság pedig nem sokáig váratott magára, 2008-ban ugye jött a nagy gazdasági és pénzügyi válság, és annak, aminek egyik folyamányaként, érdekes módon, ugye ezt már gyakran elfelejtjük, tulajdonképpen Magyarország volt az első uniós tagállam, amelynek pénzügyi mentővet kellett dobni az Európai Uniónak.
Többek között az IMF-fel. Mindjárt visszatérünk majd az adás második felébe a lengyel vízvezeték szerelőkre is, de most arról, hogy miben más a 2019-es Európai Unió a 2004-eshez képest. Változott-e? Változott, mert hát válságok sorát kellett átélnie.
Így van, és ugye van egy ilyen elmélet az Európai Unióban, hogy többé-kevésbé megállja a helyét, hogy az Európai Unió mindig válságok útján fejlődik. Válságról válságra fejlődik és alakul. Egyszerűen azért, mert a külső kihívások vagy belső kihívások válaszokat indukálnak. Ezeket a kihívásokat egyébként néha egy-egy politikus, mint például Vladimir Putin indítja el az uniós energiapolitika kapcsán például. És aztán ugye ezek folytán általában az Európai Unió, legalábbis ez az alaptétel, egy idő után összefog és egységesebb, erősebbé válik. De ugye nagyon sok szempontból, hogyha nagyon ki akarok ragadni egy momentumot például, hogyha most minden úgy alakult volna, hogy el volt tervezve, akkor azt mondanám, hogy a legnagyobb különbség a 2019-es és a 2004-es Európai Unió között az, hogy egy ország először az unió történelme során kilépett. Ez sem következett még be eddig, tehát ilyen értelemben ezt most nem lehet felmutatni.
Legalábbis a kilépés folyamatban van.
Így van, a kilépés folyamatban, de az is látható egyébként, hogy a 2004 és 2007-tel befejeződött egy folyamat, amelyet követően már csak egyetlen egy ország, Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz 2013-ban. Egyébként egy nagyfokú bűvítési fásultság lett úrrá az Európai Unión. És ugye például a nyugat-balkáni folyamat az szinte sehol sem halad.
Ezek szerint az EU-nak, a nyugatnak nagy falat volt ez a 10 plusz 3 ország az elmúlt 15 évben?
Igen, is meg nem is. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül gazdaságilag, hisz gazdaságilag az Európai Uniós nagyon profitált belőle. De hangsúlyozom, és ez nagyon fontos különbség, hogy nem mindegy, nem az Európai Unió egészen profitált belőle, talán úgy, hogy szerette volna, hanem földrajzi különbségek mutatkoznak. Tehát például Németország, ha van ország, amelyik profitált, az Németország és Ausztria volt, miközben mondjuk Franciaország, vagy a délnyugatabbra fekvő országok sokkal kevésbé profitálhattak a közép- és kelet-európa irányú bővítésnek az előnyeiből természetesen. De ennek ellenére én azt hiszem, hogy a folyamat alapvetően mérlege minden szempontból pozitív, egy sokkal nagyobb piac lett az Európai Unióban, egy belső piac, amelyen belül a tőke, az áruk, a személyek és a szolgáltatások szabadon áramolhatnak. Az viszont tény és való, hogy sok a csatlakozási tárgyalások során megoldottnak hit problémáról kiderült, hogy csak ideig, óráig voltak jók, ugye átmeneti időszakokra gondolok, vagy pedig amikor kitárgyalták azt valójában, hogy a kelet- és közép-európaiak milyen területeken férhetnek hozzá a nyugat-európai piachoz egy idő után, vagy is fordítva, nem feltétlenül úgy alakult a helyzet, ahogy akkoriban talán optimistán sokan gondolták. Természetesen nagyon fontos az, hogy talán ha a csalódásokról beszélünk, akkor az egy csalódásként oka aztán, hogy voltak, akik gyorsabb felzárkózásban reménykedtek, egyébként voltak, akik sokkal lassabban. Ugye Közép- és Kelet-Európa a felzárkózás elég látványos azért, ennek ellenére, de még mindig, főleg ha a béreket nézzük, az árak lassan már elérjük a nyugat-európai szintet, de a béreket nézzük, meg más szempontból is még messze nem érték el a nyugat-európai, vagy az Európai Uniós átlagot egyébként.
Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.